A Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Stúdió 26, az új generáció báb fesztiválja a Budapest Báb Színházban. Vendégünk Végvári Viktória, a teátrum vezető színház pedagógusa lesz. A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei programkínálatát is megmutatjuk. És az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői című kiállítás nyílt meg a Szombathelyi Képtárban. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Május 24-e és 31-e között zajlik a Stúdió 26 fesztivál a Budapest Bábszínházban. Az új generáció alkotóira és a vidéki bábszínházak stúdió előadásaira figyelnek ebben az évben. Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színházpedagógusa van itt a stúdióban. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
A színházpedagógia kapcsolódik a fesztiválhoz?
Messziről, de kapcsolódik.
Minden kapcsolódik mindenhez
természetesen. Hát annyiban, amennyiben egy színházpedagógus mindig művészet közvetítő szakember is, és ennek a, ebben a fesztiválban nekem például az a szerepem, hogy a előadások utáni beszélgetéseket moderáljam és vezessem.
Mert hogy azok is lesznek?
Természetesen.
Az alkotókkal, vagy kikkel?
Igen, pontosan. Minden előadás után majd várjuk szeretettel a nézőket, hogy az alkotókkal személyesen is találkozhassanak és beszélgethessenek. És mivel új generációs fesztiválról van szó, ezért arra gondoltunk, hogy nem csak velünk beszélgetnek az alkotók, hanem meghívtunk művészeti egyetemek hallgatóit is, akik nyilván kapcsolódnak a bábhoz, hogy az ő kérdéseik mentén folyanak ezek a beszélgetések.
Egy nap egy előadás?
Egy nap egy előadás lesz, igen, és ez egy kivétele este.
Milyen felelősséget érez a Budapest Bábszínház? Ahogy a programot olvasom, szeretnék megmutatni azokat a társulatokat, amelyek talán kevésbé ismertek, vagy amelyek nincsenek annyira szem előtt, vagy új hangot képviselnek, szóval felelősségüknek érzik azt, hogy másokat is megmutassanak?
Hát mivel mi vagyunk az országnak a legnagyobb bábszínháza, van még 12 másik intézményes bábszínház egyébként szerte Magyarországon, és mi vagyunk a legnagyobbak, ezért azt gondoljuk, hogy igen, a felelősségünk az, hogy minél nagyobb publikumnak bemutathassuk egyrészt azt a munkát, amit a vidéki bábszínházak is végeznek, tehát adjunk nekik terepet, adjunk nekik lehetőséget, másrészt pedig a független bábos formációkat is néha közönség elé vihessük.
Mert hogy ilyenek is vannak. Lehet róluk tudni, hogy ők hányan vannak, vagy ez folyamatosan változik?
Hát nehéz lenne számokat mondani, de hát ugye a bár
mire megszámolnánk,
addigra változik. Igen, meg hát sokan dolgoznak úgy, hogy közszínházi keretek között is, és függetlenként is dolgoznak, mert a báb az egy olyan műfaj, ami eredetileg és történetileg ugye általában családi vállalkozásként működött az évezredek alatt, úgyhogy nagyon sok olyan független bábszínház van, ami tulajdonképpen családi bábszínházként működik.
Dinasztikus, mint a cirkuszosok.
Igen, hasonló. Igen.
Egyébként éppen ma van a Család Nemzetközi Napja május 15-én, és hát nyilvánvalóan a Budapest Bábszínház is, meg az összes bábszínháznak fontos célcsoportja a család.
Hát természetesen, hát ezért vagyunk elsősorban.
Az előadások azért, szóval mindegyiknek van korosztályi jellemzője.
Sőt, ez nagyon fontos, ezért mi nagyon sokat küzdünk, hogy nagyon tudatosan gondolkozunk abban, hogy melyik korosztálynak milyen típusú, milyen esztétikájú, milyen tematikájú előadást kínáljunk, és azt a házi rendünkben szigorúan be is tartatjuk. De természetesen ez azért annyira tág, hogy egy család közel egykorú gyerekekkel ellátogathat hozzánk.
Szülői felelősségre.
Nem, mert pont arról az, hogy vállaljuk ezt a felelősséget némileg, tehát hogy nem fog olyan hatás érni egy gyereket, amire mi azt mondtuk, hogy jöhet, hogy az neki ne tegyen jó. Tehát ezt a felelősséget vállaljuk. De arra nagyon büszkék vagyunk, hogy általában az a visszajelzés a szülők, nagyszülők részéről is, hogy a gyerek előadások is olyanok, hogy ők maguk is nagyon jól szórakoznak, és nagyon jól érzik magukat, tehát hogy már nem csak az van, hogy akkor lerakom a gyereket, hogy nézegesse, hanem hogy ő is jól szórakozik egy-egy előadásom.
Azért nagyon sokat változott, nyilvánvalóan nagyon sokat változott a báb színház, vagy a báb műfaj mondjuk az elmúlt 50 évben, ugyanúgy, ahogy a színház is nagyon sokat változott, és a film is, meg úgy általában a média. Én most nemrég jártam önöknél éppen, és a Semmi 2.0-át láttam, hát ebben már minden van. Hát kivetítő, színészek vannak, tehát nem arról van szó, hogy itt báboznak, hanem hogy ott vannak a színészek a színpadon, beöltözve, átlényegülve, jönnek, mennek, ugrabugrálnak, fölmásznak, lepottyannak, viszik a bábokat magukkal, de valahogy mégiscsak egy ilyen komplex élményt ad maga az előadás.
Azért én remélem, hogy nem csak viszik a bábot magukkal.
Néha a báb viszi őket, igen, ez is
igaz. Igen, hát azért báboznak ők. Tulajdonképpen ez egy közhely, hogy a báb a legösztművészetibb műfaj eredendően, hiszen legalább annyira képzőművészet, mint amennyire zene, mozgás, koreográfia és színművészet egyben, és a kortárs színház ennek szépen alá is jött, tehát hogy most reneszánszát éri pontosan ezért a báb műfaj.
Képezik már erre a báb színészeket? Tehát, hogy bábosokat képeznek, vagy báb színészeket képeznek?
A Színház és Művészeti Egyetemen van báb színész szakirány, ami azt jelenti, hogy az ott hallgatók ugyanazt megtanulják, mint a úgynevezett prózai színészek, tehát ugyanazt a képzést kapják, csak még pluszban a báb technikákat és a bábozást is tanulják.
Tehát az tehát, a plusz, tehát nem a báb az alap, plusz. Hanem a báb a plusz.
Mondhatjuk így, igen.
Mert régebben volt olyan érzésem bizonyos színházi előadásoknál, ahol a színházi előadás részévé tették mondjuk a díszletmozgatókat, akik hát nyilván erre nem kaptak képzést, vagy nem biztos, hogy ez az ő szívük vágya, hogy közönség elé lépjenek, hanem ők teszik a dolgukat. És minthogyha a báb műfajban is lett volna egy ilyen váltás, vagy egy ilyen pillanat, amikor előbújtak a paraván mögül.
Igen, hát azért ez már jó 20 éve azért megtörtént,
igen,
ez a váltás, és igen, ez színészileg is nehéz volt, vagy volt, akinek nehéz volt ezt meglépni, mert van olyan színész, aki úgy bábszínész, hogy jobban szeret paraván mögött létezni, de hát az új generációk már nagyon nem erre képződtek ki, úgyhogy őnekik ez már nem probléma.
Az útkeresésről is szó van itt a fesztiválon, a Studio 26 fesztiválon. Milyen új utak vannak? Ezt így a rádióhallgatók számára, vagy az én számomra el lehet-e magyarázni, hogy merre felé nyílnak utak, kapcsolódási lehetőségek ma? Merre tart a báb
műfaj? Teszek erre egy próbát. Hát amiről elkezdtünk beszélgetni tulajdonképpen az összművészeti jelleg. Tehát, hogy ahogy van egy ilyen fura összefolyás most a klasszikus bábszínház és a kortárs színházi irányok között. Most talán a legegyszerűbb onnan megközelíteni, hogy vannak ilyen művészi együttműködések és ilyen átfolyások mondjuk a kortárs tánccal, vagy a táncművészettel, vagy a képzőművészettel rengeteg, vagy éppen egészen újfajta átgondolása történik a klasszikus műfajoknak, mint mondjuk a kesztyűs bábnak, vagy a filmmel, a rajzfilmes gondolkodással, az animációs film gondolkodással, tehát elindultunk egy ilyen minden egyben típusú bábszínház felé, és akkor az is kérdés, hogy ezt majd egyszer csak hogy fogjuk hívni. De itt azt hiszem, hogy az animáció az egyik kulcs szó.
És az is kérdés talán egy idő után, hogy szükség van-e még a bábokra? Vagy már elviszi a hangsúlyt a minden egyéb, tehát ami színházi eszköz és kellék?
Ez egy nagyon jó kérdés, és sok-sok esztétikai vita folyik mostanában között, hogy hát ha engem kérdez, akkor hát a lényeg az a báb. Tehát azért mégiscsak annak kellene lennie, vagy jó, hogyha az van a középpontban, hiszen ez egy egészen másfajta színház, egy egészen másfajta színháznézés, hogyha a bábokon és tárgyakon keresztül mesélődik el egy történet, mint hogyha az ember színészt nézzük. Rengeteg érdekes dramaturgiai lehetőség van abban, hogy ez cserélődik, vagy mindenféle viszonyba lép, de azért az a jó szerintem, hogyha sokat nézzük a bábot magát.
Egy picit meséljen a programról, ugye arról már volt szó, hogy május 24-től 31-ig minden nap más előadás, a bábszínház is, tehát a Budapest Bábszínház is játsza egy-két saját darabját, de ki mindenki lesz még jelen a fesztiválon?
Igen, egy héten keresztül minden este, illetve délután várjuk a nézőket. Amiről beszéltünk, hogy vidéki bábszínházakat is várunk, tehát a szombathelyi Mesebolt bábszínház előadását lehet látni, a szegedi Kövér Béla bábszínház, veszprémi Kabóca bábszínház előadását látjuk vendégül, és játszunk ugye mi is kettőt a mi előadásunkból, amiről úgy gondoljuk, hogy ide tartozik, hiszen fiatal alkotók műve, és a függetlenek közül pedig olyan nagyon-nagyon érdekes alkotókkal lehet találkozni, mint például Kovács Domokos előadásával, aki a táncot és a modern táncot viszi bele a bábozásba, és nagyon érdekes gondolatai is vannak erről, vagy Lázár Helga, aki jelenleg Németországban él, és pontosan erről a kivetettségről, erről, hogyan találom meg magamat egy másik kultúrában, és hogyan hat rám a saját kultúrám. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon elvont képzőművészeti előadást hoz létre erről. Tehát, hogy nagyjából így ez a műsorigen.
Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A Stúdió 26 Fesztivál május 24-én a Kár, hogy anyádat nem hoztuk el című vásári bábrevűvel indul. Ebben sok-sok zene és tánc is helyet kap. Ebbe fogunk belehallgatni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm.
Ma ünnepeljük a család nemzetközi napját, így a figyelmükbe ajánljuk a Sajtvár titka című családi mese musicalt, amelyet legközelebb május 23-án szombaton láthatnak délelőtt 11 órától a budapesti Turay Ida Színházban. Borbély Richárdot, az előadás rendezőjét hallják, aki egy korábbi műsorunk vendége volt.
Igyekeztem egy olyan darabot megírni, ami tényleg kortalan, és ezt lehet, hogy sokan mondják, de ezt tényleg kortalan akartam. De az van a mesével, hogy ugye gyerekeknek szánjuk elsősorban nyilván, vagy gyerek lelkületű felnőtteknek, és a gyerekeket nem lehet átverni, a gyerekek nagyon őszinték. Ezért nem lehet őket átverni az, hogy úgy teszünk, mintha, hanem nagyon-nagyon komolyan kell vennünk ezeket a karaktereket, és nagyon komolyan kell vennünk a darabnak a mondani valóját is, mert azzal lehet eljutni a gyerek lelkekhez. Szerettem volna egy olyan előadást, ami azt gondolom most nagyon-nagyon sajnos nagyon nagy korát éri az, hogy elvesznek a gyerekek, sok a bántás, sok a saját közösségükbe és iskolákba, óvodákba, olyan közösségekbe rengeteg bántást kapnak. És szerettem volna, hogy ez a hely, és a végén ezt is mondja a Tokia teknős, hogy ez a Sajtvár, ez bárkit bármikor befogad, úgyhogy ha nagyon szomorúak, magányosak akartok lenni, akkor tudjátok, hogy ez a Sajtvárban mindig van hely. Ez az egyik része, amiről beszél a darab, a másik pedig az az, hogy a társadalom vagy egy társaság hogyan tud az egyénre hatni. De azért, mert valaki különleges, teljesen más. Azért mostanában egyre több az ADHD-sek, enyhe autista gyerek, stb. És hogyha egy a társadalom egy bizonyos része nem érti azt, mert valaki kicsit másabb, vagy valaki kicsit különlegesebb, vagy egy kicsit máshogy néz ki, más a hangja, más a frizuerája, nem tudom, és akkor meg tudják változtatni az egyént, akár rossz irányba is. Hogyha sokat mondják egy alapvetően jó lelkű kis fura emberkére azt, hogy te rossz vagy, akkor egy ponton túl azzá változhat, és hogy mi az a dolog, ami ezt utána vissza tudja fordítani. Igazából a darab erről szól gyakorlatilag, hogy mi az a pont, amiután, ha nagyon sokan rosszat mondanak rám, akkor elfogadom, de hol jön az a pont el, amikor én úgy döntök, hogy nem, mégsem akarok az lenni, hanem igenis tudok változtatni. Ez általában a szeretet, a barátság. Mondhatom a legkommerszebb dolgokat, de valójában azért talán azért kommersz minden, mert ez a legigazibb is. A barátság, a szeretet, a család, az édesanyja szeretete, a hívó szava. Ez az, ami tud változtatni. És az, hogy tudunk kapaszkodni azokba az emberekbe, lehet, hogy kevesen vannak barátokba, családokba, akikbe igazán tudunk bízni, beléjük kell kapaszkodni. És remélem, hogy ezt viszik haza a gyerekek igazából ebből, hogy nincs mindig minden veszve, még hogyha néha kilátástalanak tűnnek is a dolgok.
Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Musical bemutató, opera, könnyű és komoly zenei koncertek, hazai és külföldi sztárfellépők. Holnap indul a Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei évada, amely egészen szeptember 6-áig tart. Márta Renátó összeállítása következik.
Május 16-án este 8 órakor a Wachowski Symphonic elektroszimfonikus koncertjével, Lengyel Johanna közreműködésével indul el a Margit-szigeti Színház új nyári évada. Az Anna Karenina musicalt július 3-án mutatják be a szabadtéri színpadon a Győri Nemzeti Színház közreműködésével. Az előadásban Vronszky szerepét játszó Kocsis Dénest hallják.
Kocsák Tibornak egy olyan műzikájét hozhatjuk el ide a Margit-szigetre is, ami szerintem minden magyar embernek ismernie kell, mert szerintem az egyik legjobban megírt magyar musical, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
A tragikus férfi szerepek kifejezetten jól állnak önnek. Van egyfajta vonzódás az ilyen szerepekhez?
Az az igazság, hogy én egy nagyon humoros, jókedélyű embernek tartom magam, viszont nagyon mély érzésű ember is vagyok, amit nagyon szeretek kinyilvánítani az életemben is. Ettől sok embernek félelmetessé válok, mert az a tapasztalatom, hogy a hétköznapi helyzetekben, a hétköznapokon a mély érzéseket az emberek valahogy inkább próbálják maguktól távol tartani, talán úgy könnyebbnek hiszik az életüket. Én pedig pont azt vallom, hogy nehéz, rossz érzéseket is ugyanúgy meg kell engednünk magunknak, hogy megéljük, és ezeket meg is oszthatjuk egymással. És én azt gondolom, hogy pont ezért is szeretem ezeket a drámai karaktereket eljátszani, mert ezekben maximálisan ki tudom engedni, és ki tudom élni azokat a nehéz érzéseket, rossz érzéseket, akár jó érzéseket is, és ezt egy nagyon magas fokon, hőfokon tudom megélni, és ez nagyon jó.
Szulák Andrea, Máté Péter díjas énekesnő az Élet az Úr címmel ad koncertet a Teátrumban június 6-án. Élet az Úr 1994 óta énekli ezt a számot. Mi változott önben a dal első eléneklése óta?
Hát semmi és minden. Nem gondoltam volna akkor, amikor először bevonultam a stúdióba ezt a dalat elénekelni, hogy ilyen ívet fog befutni, hogy generációk szeretik és emlékeznek rá. De ez egy nagyon megható dolog. Épp itt az előbb az egyik újságíró kolléga mondta, hogy egész kisfiúkorától hallgatja és szereti ezt a mai napig ezt a dalat.
Nem csupán ez az, ami meghatározza Szulák Andreát művészként, művésznőként. Mi az, amire gondol, mielőtt fellép a színpadra?
Hogy nulláról kezdem minden alkalommal. Soha nem érzem azt a fajta magabiztosságot, amit az évek rutinja biztosíthatna, hanem mindig úgy érzem magam, mint egy kezdő kis fiatal csikó, aki most futja először az igazán nagy köröket. Talán ez jó is. Olyan őrült lámpalázam nincs, de mindig van bennem egy olyan bizonyítási vágy, hogy ha valaki először hall, akkor utána emlékezzen rá, hogy kit hallott a színpadon énekelni.
2026-6-6 június 6-án lesz a koncert, amelynek az a címe, hogy az Élet az Úr miket énekel még ezen a koncerten.
Lesznek musical slágerek, lesznek a pop karrierem gyöngyszemei, az szabad ilyen nagyképűen fogalmazni, lesznek világslágerek, és természetesen lesznek olyan duettek a partnereimmel, amik valamiért nagyon fontosak nekem, ahogyan a partnereim is. Wolf Kati, Verép Tomi és Molnár Ferenc Karamell.
Egészen szeptember 2-áig kell várni a Budapest Bár koncertjére a Teátrumban. Farkas Róbertet, a zenekar alapítóját hallják.
Saját dalok is el fognak hangozni, amennyire lehet. Hát most itt, mivel ülős koncert lesz, csak a székbe tudnak táncolni, de ott ígérem, hogy fognak. Amikor ilyen hangulatú koncert van, ahol jobban lehet figyelni, hogy a zenekar is jobban erőtérbe kerülhet, hogy zenekari számokat is jobban el tudunk játszani, és tényleg egy olyan fajta világot és egy olyan fajta múltat izéző, de mégis a jelenben vagyunk, igazi csodálatos koncertre számíthatnak. Köszönség, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit.
A színdarabokon, koncerteken, zenés és táncos produkciókon túl borfesztivál, irodalmi séta, 3 kiállítás és 38 gyermekelőadás is várja az érdeklődőket egészen május 16-ától szeptemberig.
A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei évadáról szólt Márta Renátó iménti összeállítása. A programsorozat holnap az elektro- és szimfonikus zenét ötvöző Vasovszky Szimfonik koncertjével indul este 8 órakor. Az ő játékát hallgassuk most.
Be my own son, so don't leave me alone.
kortárs textilművészet elmúlt 5 évtizedében Magyarországon a férfiaknál jóval több volt a női alkotó, mára pedig szinte csak ők vannak. A textil biennálék indulásának pillanatában a 70-es évek nagy generációjában azonban több kiváló férfi textilművész is képviseltette magát. Köztük a textil biennálék alapítói Attalai Gábor, Buzás Árpád és Pécsi László. Most az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Szeptember 20-áig látogatható Gergó Judit összeállítása.
A Szombathelyi Képtár őrzi az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy a legnagyobb textilgyűjteményt Magyarországon, és most egy egészen különleges kiállításra került itt sor. Mi az érdekessége ennek, és egyben a kutatási területe Cebula Anna kurátornak?
Szombathelyen van a legnagyobb kortárs magyar textilgyűjtemény, és a mai kiállítás, az erősebbik nem a lágy anyagban, egy kuriózum kiállítás. Ezt a témafelvetést még senki sem kutatta, és úgy gondoltam, hogy 8 férfi művészen keresztül, akik nagy hatással voltak a textilművészetre, és a 60-as évek végén egészen 88-ig alkotó művészek voltak, mármint tovább is alkottak, csak ugye ez a válogatás 88-88-ig tart. Ezt mutatjuk be egy olyan prizmán keresztül, hogy utána a női művészeket mutatjuk be a 21. században, azokat a női művészeket, akiknek a életművében ennek a 8 férfi művésznek a művészi pályájának a kontinuitását tudom bemutatni.
Ha textilről beszélünk, akkor általában a nőkhöz kapcsoljuk a textilművészetet. Aprólékos munka, hosszadalmas, az ember azt gondolná, hogy ehhez egy nőnek van türelme, de a mostani korból nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán férfi textilművészt említeni.
A 60-as évek vége, 70-es évek elejében a nagy boom annak köszönhető, hogy a 3T időszakában a kultúrpolitika nem figyelt oda a textilművészetre, mert ugyan ebbe a műfajban hogyan lehetne olyan műveket létrehozni, amik esetleg politikailag nem lennének megfelelőek, és egy óriási területet adott ez a textilművészetnek, és lendületbe hozta a művészeket. A Szombathelyen megrendezett első textil biennál 1970-ben férfi művészeknek, főképpen nekik köszönhető, hogy létrejött, természetesen a megye jóváhagyásával és a múzeum partnerségével, és itt kell megemlíteni Attalai Gábort, Buzás Árpádot és Pécsi Lászlót, természetesen Szilvicki Margint és Szuppán Irén is itt voltak, de már itt is a nagy többség az férfi, akiknek köszönhetjük, hogy ez létrejött. A textilművészet az egy olyan irány volt, egy olyan műfaj volt, amiben különben sok képzőművész is bekapcsolódott, alkotott. Lássuk például a Velemi alkotóműhelybe, mert megtalálták az utat a szabad alkotáshoz.
Azok, akikről most úgy beszélünk, hogy a kontinuitást képviselik itt a kiállításon, ők melyik irányzatot képviselik? Mert hogyha körülnézünk, akkor azért többféle stílus is, illetve eszköz jelenik meg.
Megjelenik itt maga a hagyományos falikárpit is, de az a falikárpit olyan, hogy témájában, megfogalmazásában, sőt, alakjában kilép abból a több száz éves kárpit stílusból, hogy van egy mondani való, ami egy bordőről van körülvéve, hanem kilép ebből. Az egyik legjelentősebb ilyen munka a Nagy Juditnak a Szövés Egyenlő Életmód című alkotása, tehát bár a technika maradt, de a mondani való és a hogyan, az változott meg. Ezen kívül természetesen az avantgárd textilművészetnek az a része is, ugye itt nagy mennyiségben, minőségben képviselve van, ami a tértextileket jelenti, és a tértextileknek a mostani alkotóitól is vannak itt munkák, tehát a tértextil is bizonyos kontinuitása van ennek, holott a nagy 70-es, 80-as évekbeli lejövetel a falról és a térbelépés, utána 80-as évek végére konszolidálódott és visszatért a falra. Mégis itt be tudunk mutatni olyan művészeket, akik ezzel foglalkoznak.
Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt tehát kiállítás a Szombathelyi Képtárban. műsorunk végén pedig egy zenés programot ajánlunk még figyelmükbe. Olasz életigenlés és mediterrán elegancia költözik Budapest CV-be holnap 8:30-tól az Orfeumban. A Bella Ciao című estem felcsendül majd a legendás Volare, a Felicita, az Il Mondo, valamint az örök romantikát idéző Tiamo is. A színpadon Széles Flóra színművész és Kovács Gábor opera énekes keltik életre az olasz életérzés. Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, vigyázzanak magukra. Minden jót!